Kol Israel, az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5774. Ijár hó 15-e, a polgári naptár szerint 2014. május 14-e szerda van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Iradásunk tartalmából. Benjamin Netanyahu miniszterelnök ma találkozott a japán külügyminiszterrel. Nem lehet többet ajánlani Mázennének, mint amit előzőleg Ehud Barak és Ehud Olmert tettek, mondta a Viktor Lieberman külügyminiszter. Újabb régészeti lelet került elő Jeruzsálemben, Dávid városában. Híreink után emlékezzünk rájunk, sorozatunkból hallhatnak egy fejezetet. És most a részletes híreink. Tokióban Benjamin Netanyahu miniszterelnök ma találkozott Kishidával, a japán külügyminiszterrel. Netanyahu kormányfő beszédében arra figyelmeztetett, hogy az iráni diktatúra továbbra is az óránál fogva vezeti az európai-amerikai tárgyaló partnereket. Hamaná iráni főajatollah az atomfegyverrel ellátható ballisztikus rakéta program meggyorsításáról beszélt a minap. Netanyahu kormányfő szerint, amennyiben a világ tényleg meg akarja akadályozni egy nukleáris terror lehetőségét, akkor biztosítania kell, hogy ne legyen az iráni diktatúrának atomfegyvere. A kormányfő hozzátette még, hogy az iráni fundamentalista rezsim az atombomba programjához az észak-koreai diktatúrától kap segítséget. A Viktor Lieberman külügyminiszter a Knesset állandó kül- és biztonságügyi bizottságán tartott beszédében kijelentette, hogy Abu Mazen nem akarja az izraeli-arab konfliktust befejezni, nem akar egyességre jutni, teljesen függetlenül mit ajánl föl neki Izrael. Nem lehet többet ajánlani Mazennek, mint amit előzőleg Ehud Barak és Ehud Olmert tettek, melyeket mint ismeretes Mazen elutasított, mondta a külügyminiszter. Izrael eddig nem használta fel a rendelkezésére álló eszközöket válaszkép Abu Mazenék egyoldalú szerződés szegő lépéseire. Lieberman külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Izrael nem fog tárgyalásokba bocsátkozni a Fatah-Hamas egységkormánnyal, amíg a Hamas terrorszervezet az Európai Kvártet három feltételét nem fogadja el. Jákob Peri miniszter a Van Jövő pártból a Knesset törvényhozási bizottságában minap jóvá hagyott törvénymódosítás felülvizsgálatát kérte. Az új törvényjavaslat az elítélt terroristák szabadlábra helyezésének feltételét szigorítaná meg. A törvényjavaslat értelmében a jövőben az államelnök nem részesíthet amnestiában terrortámadás bűnéért elítéltet. Az izraeli politikai szélső baloldal, mely a graffiti firkálás terrornak nevezi, és a jelenség kíméletlen felszámolását követeli, a pokolgépes, gépfegyveres muzulmán terroristákkal szemben sokkal látszívűbb és megértőbb. Az új törvény ellenzői tulajdonképpen a terroristák megbüntetését ellenzik, még ha ez nincs is kimondva. Naftali Bennett gazdasági miniszter közölte, Peri kérvényezése kapcsán, hogy ez egy szégyen volt a Van Jövő pártra nézve. A rádiónak adott interjújában Jaron Lévi, fiatal likudos képviselő, élesen bírálta Simon Peres államelnököt a rendezési tárgyalásokba való beavatkozása miatt. Az államelnökség Izraelben csak reprezentatív jelentőségű, az államelnöknek nem szabadna a mindennapi politikai életbe és a kormány működésébe beleszólnia. Jarin Levin szerint Peres elnök a hivatalos rendezési tárgyalásokkal párhuzamosan egy a saját maga által vezetett diplomáciai csatornát alakított ki. Peres a kormány számára elfogadhatatlan ötleteit és ajánlatait próbálta ráerőszakolni, ráadásul a kormányfő egyeztetés nélkül tárgyalt Mázenékkel, mondta Levin képviselő. Újabb régészeti lelet került elő Jeruzsálemben, Dávid városában, a múzeum területén. Az archeológusok most már minden vitát kizárva állítják, hogy egymás után helyreállított falrendszer Dávid király városának védelmét szolgálta, és a benne levő helyiségek pedig Dávid palotájának részei voltak. Mint ismeretes, Dávid király 3000 évvel ezelőtt tette meg Jeruzsálemet királysága fővárosává. A jeruzsálemi óvárosban folyó ásatások vezetője Éli Sukrun elmondta, hogy 8 méter magas falakkal körülvett erődről van szó, amelyet a Dávid városának falaival azonosak. Az archeológusok azon vitatkoznak most, hogy egyes leletek Jebuzita királysága Dávid korát megelőző idejéből maradtak vissza, amire Dávid ráépítette a város elfoglalása után a királyi erődöt. Eddig tartottak híreink, és most emlékezzünk rájunk, sorozatunkból egy újabb fejezetet hallhatnak.
Kezdünk rájuk című sorozatunk mai részében Szomori Dezső életével és tragikus sorsával ismerkedhetnek meg. A műsort dr. Emed Alexander, nyugdíjas hajfai orvos gyűjtéséből rádióra alkalmazta Ádám Ráhel. Szomori Dezső a század első felének egyik igen tehetséges és különleges egyéni hangú írója volt. A magyar fővárosban született, és középiskolai tanulmányai után a Zeneakadémiára iratkozott be, ahol még Liszt Ferenc vizsgáztatta. Karrierje folyamán a zene átszőtte írásait, és ha nem tudta magát szavakban kifejezni, a zongorája mellé ült. Csak hamar abba hagyta zenei tanulmányait, és újságírói pályára lépett. Eleinte a Pesti Hírlap és a Pesti Napló munkatársa volt. 21 éves korában a katonai szolgálat elől megszökött Párizsba, mint a Magyar Hírlap levelezője, onnan írt. Ott is tanult, mégpedig a Sorbonon kapcsolatba került a francia irodalmi élet képviselőivel, részese lett az ott élő magyarok társadalmi életének, és gyakran megjelent Munkácsi Mihály híres fogadásain. Párizsi tartózkodása alatt jelent meg az Elbukottak című elbeszélése. A Nemzeti Színház mutatta be első színpadi művét, Péntek este címmel, szintén ezekben az években. Ugyanakkor adták elő Teréz nővér című darabját is. Párizsból Oxfordba folytatja útját tanulmányútra, aztán 1906-ban visszatért Pestre, és élete végéig munkatársa volt a Pesti Naplónak és az Újság című lapnak. 1908-ban pedig csatlakozott a Nyugat írói köréhez. Első művei a 19. század végi francia naturalizmus hatását mutatják, majd a 20. század elejé szecesszió nyomán nyelvezete mind szeszélyesebbé és modorossábbá válik, stilizáltan romantikus lesz. Pályája kezdetén konzervatív, arisztokratikus póz jellemezte. Magányos művész volt, aki hatalmas erőt fejtett ki annak érdekében, hogy senkiével sem hasonló stílust alakítson ki, és ezt a stílust életformájával, arisztokratikus magányával is demonstrálja. Belső világát mindvégig feltáratlanul és rejtve tartotta. Szerb Antal így jellemezte. Nincs még egy írónk, aki olyan fenntartás nélkül patetikus akarna lenni pátosz kerülő napjainkban. Nagy drámai jelenetei úgy hatnak, mint egy teljes hangszerelésű Wagner opera, írta Szerb Antal Szomori Dezsőről. A fejedelmi ignótus azonban megvédi a támadásokkal szemben. Fő az, hogy Szomori szomorian tud írni. Már az első reprezentatív elbeszélés kötete, az Isteni kert 1910-ben, csupa olyan novellát tartalmaz, amelyek elsősorban erősen egyéni stílusukkal hívják fel az olvasó figyelmét, és hívták ki a szerző ellen a konzervatív kritika ellenszembét. Líra helyett líraiságot ad, emberi tragédiák helyett az opera műfajára emlékeztető tragikus pátoszt. Az elragadtatott Szomoriban egyre jobban felszabadulnak a szatirikus képességek, stílusa is jobban feloldódik idővel. Az első világháború borzalmai, majd az ellenforradalmi viszonyok hatására valamivel élesebbé válik kritikája, olykor gúnyosan ábrázolja a vidéki és a fővárosi polgárság életét. Szomori igazi világa a színpad volt, és nagy sikereit drámáival aratta. Ezek sorában első helyen a Habsburg trilógia, a nagyasszony, Mária Antónia, második Józsefről és második Lajosról szóló drámák. 1920-ban írta a Sába királynője című darabot, és ugyancsak akkoriban a Takács Alice és Szegedi Anni című társadalmi problémákkal foglalkozó színműveket. Életének utolsó éveiben nap mint nap úgy vált el barátaitól, hogy reggelre meghalok, meglátjátok. Halála művén dolgozott, többszörösen írta át végrendeletét, és pontosan előkészítette a temetése szertartási rendjét a meghívott személyekkel és beszédekkel együtt. Ám este jött pontosan, előbb a Lipót körúti vendéglőbe, aztán a szemben lévő kávéházba, ahol életének nagy részét töltötte. A sors azonban nem teljesítette kívánságait. 1944. novemberében egyik csillagos ház koporsó alakú cselédszobájában érte az utolsó szívroham. Temetésén négy sírásó hantolta el a temetőbe csapódó aknák sziszegése közben. Öccsét, Emilt, aki szintén írt és neves újságíró volt, az auschwitzi halálüzem szívta fel már hónapokkal előbb, akkor 1944-ben.
Végül az időjárásról: a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 16-26, Tel Avivban és Haifán 16-27, Berséván 14-31, Séláton 21-37 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosában. Most búcsúzunk, Shalom Verev Tov, Jerusalem!